Sabbat traktátus 56-os lapján tartunk. És ezzel a mai nappal, ha az 56-os lapot is megismerjük, befejezzük, akkor be fogjuk fejezni az 5. fejezetet a Sabbat traktátusban. Úgyhogy szombat este már a 6. fejezetet fogjuk elkezdeni. De addig is miről van szó? Miről beszéltünk tegnap, és miről fogunk beszélni ma? Tegnap a bűn és a halál kapcsolatáról volt szó, és arról is beszéltünk, hogy igaz-e az a mondás a Rabbi Aminak, hogy nincsen halál bűn nélkül, nincsen szenvedés vétek nélkül. Ezt az állítást, ezt a mondást a talmudi bölcsek többsége elvetette, és arról is beszéltünk, hogy az ember bár az esetek többségében a saját vétkeiért, a saját cselekedeteiért felelős, azért nem lehet teljesen elvetni a kollektív felelősséget. Ugyanis ha például lenne rá módom, hogy valakit visszatartsak a vétektől, hogy valakit figyelmeztessek arra, hogy ne vétkezzen, és ezt nem teszem meg, akkor valamennyire én is részese vagyok a bűnnek. Én is bűnrészes vagyok, és ezért a közöny, a közömbösség az semmiképp sem egy követendő viselkedésmód. Aztán a tegnapi tanulás végén a Talmud elkezdett különböző olyan bibliai tanachi figurákat elemezni, akik látszólag problematikusak voltak. Vétkesek. És arról is beszéltünk, ezt már én mondtam, nem a Talmud, hogy érdekes módon amúgy a Tórában és a Tanakhban nem nagyon lehet találni olyan embereket, akik a példaképeink lennének, és itt-ott ne lenne a viselkedésükben valami kivetnivaló. És ami a legérdekesebb ebben, hogyha végignézzük Ádámtól Noén át, Ábrahám, Izsák, Jákob, Mózes, Dávid, Salamon, az összes olyan példaképünket, akik szerepelnek a Tanakhban, nem csak az az érdekes, hogy ők is emberek voltak, és elkövettek olyasmit, ami hát nem feltétlenül tűnik példaértékűnek, hanem a legérdekesebb, hogy ezeket a történeteiket magában foglalja a Tanakh. Ezek nem hiányoznak a történetből. Míg az ember azt gondolná, hogy egy jó dramaturg azért ezeket kihagyta volna. Hát mégis egy kicsit kellemetlen történetek. Az emberek még a végén félreértik a dolgokat. A Tóra mégis benne hagyja ezeket a történeteket a dramaturgiájában, a történet folyamban, és ennek biztos, hogy van valamilyen üzenete. Olvastam egyszer egy szép írást, ami azt mondja, hogy ebben különbözik a Tanakh a többi Lehavdil vallás könyvétől, hogy itt a főszereplők emberi mi volta, és ki van hangsúlyozva. Ők is olyan emberek voltak, akik képesek véteni, képesek olyasmit elkövetni, ami az emberi mi voltukból fakad. Nem istenek ők, hanem emberek, akik szabad választással vannak megáldva. A szabad választásban pedig benne van, hogy egyszer-egyszer nem a jó választást fogjuk követni, nem a jó dolgot fogjuk választani. A következő részben, csak úgy, mint az előző nap, tegnapi napnak az utolsó részében, a Talmud azért próbálja egy kicsit enyhíteni ezeket a vétkeket. Próbál olyan magyarázatot találni azoknak a kiemelkedő személyiségeknek, az élettörténetében fellelhető bűnös, vétkes történetekre, amelyek egy kicsit kontextusba helyezik, és egy kicsit enyhítik azt, amit első olvasatra gondolnánk, hogy elkövettek ezek az emberek. Tegnap hosszan beszéltünk Éli főpap fiairól és másokról, ma pedig elsősorban Dávidról és Salamonról lesz szó. A zsidó nép mai napig sokat hivatkozott két legnagyobb királyáról, akikről többek közt én is kaptam a nevemet. Én azt javaslom, hogy akkor ennek megfelelően lássunk is hozzá. És még mielőtt Salamonról és Dávidról beszélnénk, egy kis beszúrással még Sámuel próféta fiairól is szó lesz. Tegnap egy nemzedékkel korábban tartottunk, szó volt Éliről, Éli volt a főpap Silóban, a bírák korában, körülbelül 3000 évvel ezelőtt, amikor még Dávid nem foglalta el Jeruzsálemet, és ezért a szentét Silóban állították föl, körülbelül 250-300 éven keresztül állt a szenté Silóban, és Éli volt az egyik főpap, akinek a két fiáról beszéltünk. Az ő idejében került oda Sámuel, aki később az egyik legnagyobb profétája lett a zsidó népnek. Sámuel fiai viszont letértek a jó útról, és úgy tűnik, hogy vétkesek lettek. Őróluk lesz szó elsőként. Amarab Shmuel bennach meini aramab jainasan kola oimer bnei Shmuel hatu én életaja. Bárki, aki azt mondja, hogy Sámuel fiai vétkesek voltak, a vétkük az lett volna, ahogy a szövegből tűnik, hogy elferdítették az ítéletet, és korruptak voltak, kenőpénzt fogadtak el. Én életaja, aki ezt gondolja, ezt feltételezi, és a szöveget szó szerint értelmezi, az hibázik, téved. És nem már ve hi kasher zaken Shmuel ve lai halchu vanov bedrachov. Ahogy írva van Sámuel könyvének 8-as fejezetében, és történt, hogy Sámuel megöregedett, és fiai nem jártak az ő útjain. Bedrachovu de lai halchu, az ő útjain nem jártak, valóban nem voltak olyan nagy szádikok, mint az apjuk. Michta Námilajható, de vétkezni azért nem vétkeztek. El a manime kájem. Akkor mit jelent az, amit a mondat folytatása ír? Vajátu, vajitu, áhreá boca. Hogy elfogad, a szívük az a pénz felé fordult, és elfogadtak kenőpénzt, és elferdítették az ítéletet. És lajaszuk a mászá vien. Ez nem azt jelenti, hogy szó szerint elfogadtak kenőpénzt, hanem csak annyit jelent, hogy nem voltak annyira önfeláldozóak és önzetlenek, mint az apjuk. És a hajas Shmuel a cádik, mert házebe halamat kemész Iszrael, mert Danaiszem barém, mert mit tett Sámuel? Ő városról, városra, településről, településre ment, és mindenütt kereste, hogy hol lehet igazságot és ítéletet tenni Izrael fiai között. Hallak minden Sanneve Szava Beis Elvá Gilgava Micva Be Savatesz Iszrala, hogy írva van, hogy Sámuel minden évben végigjárta Bételt, Gilgált, Micpát, és ítélkezett Izrael fölött. Behimlői Asszuchén elé Jasuvá Réjem, kidél a Hárbe Szachar Lech az Én elé nem lesz Éfrejem. Ők viszont nem hagyták el városaikat, otthon ültek, és szétküldték követeiket, és azzal hivatták az ítéletre várókat, és mindezt azért tették, hogy a követeiknek és az udvartartásuknak egy kis bevételt szerezzenek. Szóval egy egész komoly kis intézményt hoztak létre, és ezzel már nem azt az önzetlen utat követték, mint az apjuk, de nem azt jelenti, hogy szó szerint ők fogadtak volna el pénzt. Kedett naiva itu ahelbaca, ahogy tanultuk, egy korábbi vita, egy korábbi nemzedékben, Tánák is vitatkoztak azzal, hogy mit jelent az, amikor azt mondja az előbb idézett mondat, hogy vajitu achreá bocá, hogy a szívük az a pénz felé fordult. Rabbi Meir öimér helkom sa állube fihem. Rabbi Meir szerint ez azt jelenti, hogy mivel ők a lévi törzséből voltak, megengedték maguknak azt, ami amúgy tilos, hogy követeljék a lévitáknak járó tizedet. A léviták elfogadják a tizedet, de nem követelőznek, pláne nem. Egy olyan lévita, aki valamilyen hatalmi pozícióban van, és ezzel egy erős nyomásgyakorlás az, amit ő csinál, amikor kéri magának a tizedet. Rabbi Huda, imér me láhi tilual bale batin. Rabbi Huda szerint üzleteltek, és az üzletelés miatt bizonyos üzlettársaik felé megengedőbb volt a szívük, és ezért nem tudtak igazságos ítéletet hozni. Rabbi Akiva, hogy miért kupai a széles a májszen atlú bezrajan. Rabbi Akiva azt mondja, hogy léviták voltak, és egy, a tized beszedésénél nem csak, hogy követelőztek, hanem többet szedtek be, mint ami valójában járt volna nekik. Rabbi Jöjszöim, Matnes Natlub ez Rajab. Rabbi Jöjszöim szerint pedig mindenféle ajándékot fogadtak el, tulajdonképpen követelték ezeket az ajándékokat. Bárhogy is legyen, nem azt jelenti, hogy szó szerint elfogadtak kenőpénzt az ítélethozatalnál, hanem csak azt jelenti, hogy valóban nem voltak már olyan önzetlenek, mint az apjuk Sámuel. Oké, okay, ezzel lezártuk Sámuel fiainak a kérdését, és most egy hosszabb elemzés jön Dávid királyról. Ugye Dávid királynak a története, amiről beszélni fogunk, az a Batsevával történt eset, amelyik Sámuel könyvében olvasható, 18-as, 19-es fejezetben, és arról szól, hogy Dávid egyszer kimegy a házának a teraszára, és meglátja egy kicsit lejjebb, egy másik ház teraszán, ahogy Batseva fürdőzik, mosakszik, és nagyon megtetszik neki az asszony, érdeklődik iránta, érdeklődik felőle, és kiderül, hogy ez Batseva, aki Uria Achiti, a Hitita Uria felesége. Uria az Dávid hadseregében volt egy tiszt. Dávid hivatja magához Batsevát, ugye Uria az a háborúban van a történetnek ezen a pontján, és hál vele, szemérmetlenséget követ el vele, és Batseva teherbe is esik. Batseva jelzi Dávidnak egy kis idő múltán, hogy ő terhes lett. Dávid pedig, látva, hogy ez egy komoly problémát fog okozni, magához hívja Uriát, és először az a terve, hogy Uria jöjjön vissza a háborúból, legyen a feleségével, és akkor a dolog egy kicsit úgy el fog sikálódni, nem fogunk tudni róla, hogy pontosan mi is történt. Uria viszont nem akar bemenni a feleségéhez, azt mondja, hogy az ő lelkiismerete nem engedi, hogy ő a feleségével legyen, akkor, amikor harcos társai kint a harcmezőn vannak. Akkor Dávid látja, hogy ez a módszer nem fog működni, akkor szól Joábnak, a hadvezérnek, és azt üzeni neki, legközelebb, amikor harcba vonultok, Uriát helyezzétek egy olyan posztra, ahol meg fog halni, ahol az ellenség legbátrabb vitézei harcolnak, és ott essen el Uria. Ez így is történik, Uria meghal, és ezek után Dávid elveszi feleségül Batsevát. Batsevától több gyereke is születik, többek között Salamon, aki majd a trónörökös lesz. Ez a történet egy örök folt Dávid élettörténetén, és a történethez hozzátartozik még az is, hogy egy történet egy következő fejezetében Nátán próféta a király elé jön, és meg akarja fedni a királyt, és ezt nagyon bölcsen úgy teszi, hogy a király tanácsát kéri egy esetről. Azt mondja a királynak, mi az eset, mi a törvény, mi az ítélet abban az esetben, hogyha volt egy gazdag ember, akinek sok vagyona, nagynyája volt, és egyszer vendégül látott valakit, de annyira fukar volt, hogy nem vett volna az ő saját több száz, több ezer nyájából, nem akarta a saját pénzét költeni, volt neki viszont egy szomszédja, akinek egyetlen báránykája volt. A gazdag ember elvette a szomszéd szegény ember egyetlen bárányát, akit ez a szegény ember nagyon szeretett, levágta, és azzal látta vendégül a vendégét. Dávid nagyon mérges lett, amikor meghallotta ezt az esetet, és azt mondta, mi az, hogy mi a kérdés? Halálfia kell, hogy legyen az a gazdag ember, aki a szegény embernek egyetlen bárányát vette el. Erre Nátán azt mondja Dávidnak, te vagy az a gazdag ember. Ez az egész, ez csak egy metafora volt, és a te esetedről van szó. A te eseted az, amiről beszélek, hiszen Batsevát elvetted Uriától, Uriának ő volt az egyetlen felesége, és megölted Uriát. Dávid nagyon megbánja bűnét, És végül is a Nátán azt mondja neki, hogy te, Dávid, nem fogsz meghalni, de a bűnöd nem marad büntetetlenül, és végül is az a fiú, aki Dávid és Batseva első együttlétéből született, az meg fog halni. Most itt az egész következő részben Dávid bizonyítványát próbáljuk még egy kicsit enyhíteni. Természetesen nem arról van szó, hogy a Talmud azt próbálná mondani, hogy Dávid nem követett el semmit, vagy kifejezetten jó volt az, amit csinált, csak egy kicsit enyhíteni akarjuk a történet élét. Erről beszéltünk tegnap, hogy mi lehet az oka ennek, és valószínűleg az, hogy az egyik oldalról, de ez csak az én saját gondolatom, ezt nem láttam sehol leírva, de valószínűleg az, hogy az egyik oldalról a Tanakh olyan példaképeket akar elénk állítani, akikről látjuk, hogy ők is emberek voltak. A másik oldalról viszont azt nem akarja, hogy annyira félreértelmezzük ezeket a történeteket, hogy ez egy jogalapot teremtsen saját magunk számára arra, hogy mi pedig abszolút eresszük el a gyeplőt, mert ha ők vétkeztek, akkor én is azt tehetem, amit csak akarok, és vétkezhetek. Tehát mindenképpen valahogy egy kicsit az arany középutat kell megtalálni, és erről lesz szó a következő részben Dávid és Salamon kapcsán. Amarab Smuelbanach Meini, Amarab Jainasan, Kola Ömer, Dávid Hata, Én Előttaje. Bárki, aki azt mondja, hogy Dávid vétkezett, az az félreérti a dolgokat. Se nem már. Vaj hílech, Dávid, Dachal, Drachav, Maszkilvás, sem imolja, hogy írva van, hogy Dávid élete végén azt mondja róla az írás, Dávid minden útján az örökkévaló, minden útján bölcs volt, és az örökkévaló vele járt. Efsel hét bal jadai is hina imaj. Lehetséges lenne az, hogy Dávid valóban vétkezett, és a Tóra, a Tanakh mégis úgy hivatkozzon rá, mint akivel Isten járt. El a Mani Mekáim. Akkor viszont mit jelent az, amit olvasunk Dávid kapcsán egy másik helyen, ma duab az issza ezt vár a sem, lász össze rábe énov. Miért tetted a rosszat? Miért szégyenítetted meg Isten szavát, hogy rosszat tegyél Isten szemében? Akkor mégiscsak úgy tűnik, hogy valamilyen rosszat Dávid akar tenni Isten szemében. Erre azt mondja, a Talmud, hogy kell ezt érteni? Se bikes lászajsz, vilaj assza. Dávid rosszat akart tenni, még azelőtt akart vétkezni Batsevával, hogy Batseva várólevelet kapott volna a férjétől, de valójában erőt vett magán, és nem ezt tette, hanem csak azután volt vele együtt, hogy Batseva getet kapott férjétől. Erről majd vissza fogunk térni, hogy mit jelent ez, hogy kapott Batseva getet a férjétől. De előbb egy másik hivatkozással erősítjük ezt az álláspontot. Amar Rav, Rabbi de Assimi David, Rebi, aki Dávidnak a leszármazottja volt, mert Hapich ve Darish beszkuszé David, ő igyekszik Dávid bizonyítványát erősíteni. Ma duába zisza ezt vára sem lász, hogy szará. Hogyan magyarázza ezt a mondatot? Hogy miért tettél rosszat, hogy Isten szavát megszégyenítsd? Rebi, jaj, mert sunne ra azzó, ami kalra is betajra. Rebi azt mondja, ez a rossz, amiről itt szó van, hogy ez a rossz, amit teszed, ez más, mint minden más rossz, amit a Tórában találunk. És kalra is betajra, szívben vagy jászhará, de kán szív lászajszará. Van egy nyelvtani különbség. Minden más helyen, ahol arról van szó, hogy valaki rosszat tett, hát az van írva, vagy jászará, és rosszat tett. Itt viszont az van írva, lászaszará. Miért szégyenítetted meg Isten szavát, hogy rosszat tegyél? Magyarul, ez csak azt jelenti, hogy rosszat akartál tenni, de nem tetted meg. Nem úgy, mint a többi esetben, ahol effektív az van írva, hogy megtette a rosszat. Oké, akkor általánosságban véve azt mondjuk most, hogy Dávid végül is nem vétkezett. Akkor nézzük meg részleteiben a történetet. Amikor Nátán próféta megfedi Dávidot, akkor azt mondja neki, et uriah hitehi kisza becherev, uriah tahititát karddal verted. És a haja lehal a Duna beszenheddin, velöjdánto. Talmud azt mondja, hogy itt tulajdonképpen Nátán nem azt mondta neki, hogy az volt a gond, hogy megöletted Uriát, mert igazából halált, valóban halált érdemelt volna, hanem az a baj, hogy az a halál, amit érdemelt volna, azt a bíróság előtt kellett volna, hogy kimondják, mint halálbüntetés, és nem pedig neked kellett volna önmagadban, önbíráskodással ezt eldönteni. Miért érdemelt Uria halált? Erről majd később lesz szó. Azért, mert szembe ment a király, megsértette a király sérthetetlen tiszteletét. Majd erre mindjárt vissza fogunk térni. De minden esetre akkor ezek szerint így is lehet értelmezni Nátán mondatát, hogy ő nem azt akarta mondani, hogy megölted Uriát, és jogtalanul ölted meg, hanem csak azt akarja mondani, hogy az önbíráskodás volt itt a probléma. Vesz istajla kártale hale isa, és a feleségét pedig elvetted feleségül. Le kuchin jés le habba. Amikor azt mondja, hogy elvetted feleségül, ez azt jelenti, hogy elvehetted feleségül, mert hogyha itt olyan dologról lett volna szó, ami egy szó szerinti házasságtörés lett volna, akkor nem azt mondta volna Nátán, hogy elvetted feleségül. Ebből azt látjuk, hogy elvehetted feleségül. De hogyan vehette el feleségül? Hát amikor együtt volt Batsevával Dávid az első alkalommal, akkor Uria még kint volt a harcmezőn, és Batseva Uria felesége volt. De egy nagyon érdekes magyarázatot mond. A Talmud Amarabi Shmuel, Barnachmeini Amarabi Oinason, Kola Jöjcele Milchemez Bész Dávid Köszöv Get Krisztus Le Istoj. Bárki, aki kimegy Dávid hadseregével a háborúba, az előtte egy elválasztó válólevelet ír a feleségének. És nem már, ahogy írva van Sámuel könyvében, vesz a sziric, ha ricci, halava éle, tavile, szára, alef, vesz a hechot, tivkoid, le salim, vesz a buszam, tikach, hogy amikor Saul harcolt a filiszteusok ellen, és Dávid testvérei ott voltak a hadseregben, akkor Hisály úgy hivatkozott rájuk, hogy és vedd el az ő letétüket. Mi az ő letétük? Erre azt mondta Rav Jöjszép, a letétük a feleségük. Mit jelent ez a get Krisztus? Mit jelent ez a feleségük azt jelenti, hogy a feleségüknek a feleségükkel való köteléket vedd el tőlük. Ami azt jelenti, hogy itt volt egy olyan gyakorlat, hogy amikor valaki háborúba indult, amikor valakit besoroztak, akkor egy várólevelet adott a feleségének. Most a legtöbb kommentár szerint ennek a különlegessége ennek a várólevélnek az volt, hogy ez egy feltételes várólevél volt. A feltételes várólevél arról szólt, hogyha az illető eltűnik a háborúban, és nem tudjuk biztosan, hogy meghalt, de nem tér vissza, akkor feltételes módban az asszony visszamenőleg váljon el. Ugye azért visszamenőleg onnantól fogva, hogy a get meg lett írva. Ugye ennek az volt a jelentősége, hogy ne, az asszonyok ne maradjanak szalmaözvegyek. Ugye, hogyha valakinek eltűnik a férje, és nem tudjuk biztosan, hogy meghalt, akkor alapból a feleség nem tud újra férjhez menni, mert bármikor előkerülhet az előző férj. Akkor viszont már nem is tud getet adni értelemszerűen, tehát nem tud válólevelet adni a feleségének, mert már nincs meg. Mit lehet csinálni? Egy feltételes várólevelet ír, és ezzel, amikor majd nem jön vissza, akkor egy idő után a feltételes várólevél retroaktív életbe lép. Ezt mondják a kommentárok egy bizonyos része. A kommentárok egy másik része azt mondja, hogy ilyen nincsen, és a feltételes várólevél az nem retroaktív lép életbe, hanem onnantól lép életbe, hogy nem tér vissza az illető. És akkor ez nem magyarázná Dávid bizonyítványát, mert ezek szerint amikor Uria feleségével hált, akkor még Uria élt, sőt utána vissza is tért. Ezért mit jelenthet a get Krisztus? Az csak azt jelentheti, hogy olyan válólevél, ami egy igazi válólevél. Minden alkalom, amikor kimentek háborúzni, elváltak a feleségüktől, és amikor visszajöttek, akkor újra elvették őket feleségül. És így, amikor Dávid Batsevával először együtt volt, az valóban erkölcsileg nehezen magyarázható, de törvényileg nem volt házasságtörés. Vajszai ha rákta be Herev Neamon, Nátán folytatja Dávid megfedését, és azt mondja, őt pedig, Uriát megölted Amon fiainak kardjával, ugye, mert mit csinál Dávid? Kiküldte Uriát a háborúba, és azt mondta, hogy küldjétek oda a harc tér legveszélyesebb helyére, és így majd el fog esni Ámon fiainak kardjával. És Nátán erre hivatkozik. De itt a Talmud ezt is egy kicsit az enyhítés céljából használja föl. Azt mondja, Má herevni Ámon iaton nenes alav, áfúria hiata iaton nenes alav. Azt akart ezzel Nátán mondani, hogy ahogy te nem tudod vezetni az ámoniták kardjait, az ámoniták kardjai által elesettek általában sem a te felelősséged, nem olyan, mintha te öltél volna, hanem ez az ő felelősségük. Ugyanígy Uria esetében Ámon fiai azok, akik elejtették Uriát, nem pedig te abban az értelemben, hogy nem kapsz érte olyan büntetést, mint hogyha fizikailag te magad ölted volna meg. Mi volt az oka annak, hogy az előbb azt mondtuk, hogy Uria amúgy is halált érdemelt, és tulajdonképpen Nátán csak azért fette meg Dávidot, mert ezt a halálbüntetést önbíráskodólag vetette ki Nátánra, és nem pedig egy bíróság döntése által. Mi volt a gond? Maéredben Malchus Hava megsértette a királynak kijáró tiszteletet. De Amerlé, Vádaini, Jalabáv, Ávdia, Daini, Alpnea, Szadehajni, ugye a történetben, amikor először hivatja magához Dávid Uriát, akkor azt mondja neki, menj le a feleségedhez, és legyetek együtt. Uria pedig nem teszi ezt. Amikor a királytól elmegy, akkor csak lefekszik a király háza elé, és nem megy haza. És amikor a király hivatja magához, hogy miért nem teljesíti azt, amit a király kér tőle, akkor azt mondja Uria, hogy azért nem, mert a többi harcos is kint van a harcmezőn, és nem érezzem azt, hogy én most nekem haza kéne mennem a feleségemhez, amikor ők ott kint a veszélyeknek és a harcnak ki vannak téve. Ez lehet, hogy egy nagyon szép dolog volt Uriától, de ugyanakkor a király utasítását szegte meg, és az alaptörvény az az, hogy a királynak feltétel nélküli tisztelet jár. Ha valaki megsérti a király autoritását, akkor halált érdemel. És ezért Uria halált érdemelt, csak az volt a probléma, hogy ezt nem egy bíróság mondta ki, hanem Dávid önbíráskodólag. A következő részben Ráv további magyarázatait fogjuk olvasni Dávid visel dolgaival kapcsolatban. Amar Ráv ki mindbeid be Dávid lojmis káhaszlé bej bármide úrja. Azt mondta Ráv, ha jól megnézzük Dávid történetét, egy teljesen makulátlan élettörténettel van dolgunk, kivéve Uria esete. Semmi más nincsen, ami bármi kis makula lenne az ő életében. A bájek sise ramén, de ráva, de ráv. Mi amar ráv hohiva, amar ráv kibél Dávid, lassan hara. A báje az öreg korára szembeállította Rávnak ezt a mondását egy másik mondásával, mert Ráv egy másik helyen azt mondta, hogy Dávid vétkezett, amikor kibél lassan hara, amikor egy pletykát meghallgatott és elhitt, elfogadott. Ugye tilos a lassan hara, a pletyka az tilos, nem csak tilos pletykát mondani, tilos pletykát hallgatni és elhinni. Mikor, azt mondja, Talmud valóban, Kássia, ez tényleg egy jó kérdés, mert Ráv az egyik helyen azt mondta, hogy csak Uriával vétkezett Dávid, és egy másik azt mondta, hogy azért volt egyszer egy másik vétek is, amikor a pletykát hallgatta. Hol hallgatta a pletykát? Gúfará van, mert kivel Dávid lassan adik szív, vagy jöjj mér le a meleg éjfajú, vagy jöjj mér cival a meleg inél bóbe ész, mert akiben ámaj belé davar, vagy szív, nislák a meleg vagy kakaom, vagy ész, akiben ámaj belé davar. Történet egy kicsit korábbi. Ugye Dávid Saul királytól veszi át a hatalmat, de ez a hatalom átadás átvétel, ez nem történik zökkenőmentesen. Saul nagyon nem szeretné leadni a királyságot, nem akarja leadni a királyi státuszt, és hosszan ugye megy a vetélkedés, Saul megpróbálja Dávidot többször is megölni. Végül is Saul meghal, és Dávid átveszi tőle a királyságot. És Dávid ugyanakkor nem Dávid szeretne kegyelmet gyakorolni Saul örökségével kapcsolatban, és különösen tekintettel arra, hogy korábban, amikor Dávid Saul házában volt szolga, és ott hárfázott, akkor nagyon jóba lett Jonatánnal, Saulnak az egyik fiával. És Dávid elküldi az embereit, hogy próbálják meg megtalálni, hogy van-e Saulnak még leszármazottja, van-e valamilyen gyermeke, unokája, akivel kegyelmet lehetne gyakorolni. És megtalálja Cibát, aki Mipibosetnek, Saul unokájának a szolgája. Cibát hivatja magához, és azt mondja, éle még valaki Saul leszármazottai közül. Mert azt mondja ki Ciba, igen, él Mipibosset, de úgy hivatkozik rá, Meloi Davar, úgy hivatkozik rá, mint egy üres ember, egy senkiházi. És Dávid elfogadja ezt. Elhiszi ezt. Mert ettől függetlenül vissza fogunk térni Mipibosset történetére. Dávid jót tesz Mipibosettel, és magához hivatja, és kegyelmet gyakorol fölötte, és így tovább, és így tovább. De mindenképpen az, hogy ezt a hivatkozást, hogy Mipibosset egy senkiházi, ezt Dávid elfogadja. Talmud azt mondja, hogy mirdik házad a sákrahu, ki hada a lisen alaj, maj tajmed a kibla minei, nixíve jöjmer a melech, ájadainecha, beadainecha, vijemjecivel a melech, hine jöjj se Birusolaj. Azt mondja a Talmud, ha már egyszer Dávid látta, hogy ez a Ciba, ez egy megbízhatatlan figura, miután kiderült, hogy úgy hivatkozott Mipibosetre, mint egy senkiházira, és aztán kiderült, hogy ez a Mipiboset mégsem egy akkora senkiházi, akkor miért volt az, hogy később is elhitte a király neki azt, amikor valami rosszat mondott Mipibosetről? Ugye? Ez a későbbi epizód már akkor történik, amikor Avsalom, a király fia, puccsot akar elkövetni Dávid ellen, és Ciba és Dávid mellett csak egy páran maradnak ebben a puccsos konfliktusban, és köztük Ciba, és a király megkérdezi tőle, hogy hol van Mipibosset, mi a helyzet Mipibosettel, ő most hol van? És Ciba egy olyan utalást tesz, mintha Mipibosset arra várna, hogy Avsalom és Dávid a konfliktusban végeznek egymással, és majd a végén ő lesz a nevető harmadik, akit királynak választják. Manalei de kibel minei, de szíve jöjj, mert a melech li ciba, hinné lecha köl a serem, bőjös és jöjj, mert ciba is teha vészi, emcök hembének, és látjuk, hogy a király valóban elfogadta Cibának a szavát, mert mi történik, amikor Cibától meghallja, hogy Mipibosset az arra vár tulajdonképpen, hogy átvegye a királyságot, mert azt mondja Cibának, tudod mit, akkor mostantól minden, ami Mipibosseté, az a tiéd legyen. Magyarul elhitte ezt a pletykát Mipibosetről. Shmuel, akkor itt látjuk azt, hogy Dávid mégiscsak elhitte a Lason Harát, elhitte a pletykát, tehát akkor itt Batseva történetén túl is volt egy olyan eset, ami nem teljesen egy makulátlan életútról tesz tanúbizonyságot. Shmuel amár, hogy kibel Dávid Lason Hara, dvarim, ani karim, házebe. Azt mondja, Shmuel, nem, ez nem számít Lason Harának, ez nem számít rossznak, rossz beszédnek, pletykának, mert a pletyka mi? Amikor olyan dolgokról beszélünk, ami nem teljesen kézenfekvő. Itt olyan dolgokról van szó, amelyek teljesen kézenfekvő dolgok. Dávid látta, hogy erről van szó, hogy Mipibosset alig várja, hogy Dávid elhújjon, és ő átvegye a dolgokat. Tehát itt igazából nem volt Lason Hará. Nixiv mipi baisesben Saul jarad likrasza melech, vagy az a láglav, vagy az a szvamai, vagy az gadav, vagy a hibész. Ahogy látjuk később, hogy amikor Dávid visszatér Jeruzsálembe, akkor mindenki ünneplőben köszönti Dávidot. Mipibosset viszont meg sem mossa a lábát, a kezét, nem, nem teszi magát rendben, hanem olyan flegmán megy oda a királyhoz. Szívai hiki bajos a lányi krásza mellek, és az is írva van, amikor a Jeruzsálembe megy a király elé, és azt mondja neki a király, Dávid, miért nem tartottál velem mi piboset, akkor azt mondja neki, azért nem tartottam veled, mert a szolgám Ciba megtévesztett, és azt mondta, hogy majd mindjárt fölnyergeli nekem a szamarat, de végül ezt nem tette, és később kiderült, hogy a szolgám az igazából csak az én káromra tört, és erre azt mondta neki a király, osztoztok a földeden. Ugye korábban azt mondta a király, hogy Ciba vegye el Mipiboset földjét. Most, amikor kiderült, hogy Mipiboset, az érem másik oldala, hogy Mipiboset azt mondja, hogy igazából azért nem tartottam veled, mert kijátszott engem a saját szolgám, mert azt mondja, kiállt több, mint akkor legyen fele-fele. Tiéd a fele, és övé a másik fele. És erre mit mond neki a Mipiboset? Azt mondja neki, amellaj, a Nia már azt mondta neki, vagy jöjj, mert Mipiboset a meleg, azt mondta Mipiboset a királynak, gámesz a kalika, ha kreesed boada, innen a melegbe, semmi azt mondja, tőlem elviheti az egészet, most már, hogy a király békében hazatért. És azt mondja, a Talmud, ez itt egy szemtelenség volt. Amellaj, a Nia Márti Moszáj, Talbe, Salim, Váta, Észelikach, igazából azt mondta ezzel Mipiboset Dávidnak, én alig vártam, hogy békében hazatér, és te így jársz el velem? Lajja lecha és titanim eszel a misé viecha be salim. Nem is rád vagyok mérges, hanem Istenre. És ezért a szemtelenség ráadásul nem is Dáviddal volt szemben, hanem magával Istennel. Hajnodik szím, u benni hajnoszam me rívba áll. Ve hív me rívba áll smoly. Ahogy írva van, hogy Jonatán fia me rívba áll. Ugye Jonatán fia volt Mipiboset, nem Meriv Bál volt a neve, vagy Mipibisos majd, hanem Mipiboset volt a neve. Nem törse azt, hogy Meriva imba alav. A Meriv Bál az azt jelenti, hogy veszekedés az Úrral. Ő veszekedett az Urával, a jó Istennel. Mérges volt Istenre. Jacoszol bászkölve amellaj náca bár náca, náca had amnam bár náca dich szíve javai sőlád irán malek vagy akabben ahá. És erre Isten, aki látta, hogy Mipiboset szemtelen vele szemben, megszólalt egy égi hangon, és azt mondta, veszekedős, veszekedős fia, szemtelen, szemtelen fia. Oké. Azt tudjuk, hogy Mipiboset miért volt szemtelen, mert szemtelenkedett Istennel szemben, hogy mérges volt Istenre, hogy miért mentette meg Dávidot. De miért volt szemtelen Saul? Az ő nagyapja. Miért hivatkozik rá úgy, hogy szemtelen a szemtelen fia? Miért? Mert Saul melyik történetben esett el, melyik történetben indult romlásnak, és jött az isteni ítélet ezt követően, hogy el kell tőle venni a királyságot. Akkor, amikor Sámuel próféta utasítására elmegy, hogy háborúzzon az amalékitákkal, és Sámuel azt mondja neki, hogy az amalékitákat ki kell írtani, senkit nem szabad életben hagyni. Ugye az Amalék az a nép, ami a zsidók ős ellensége, és Saul úgy dönt, hogy mégiscsak meg fogja őket hagyni. Miért fogja őket meghagyni? És erre azt mondja a Talmud, hogy az a mondat, ami úgy szól, hogy Java is sajlad irán malék, vagy Jarevben nachál, hogy Saul elérkezett Amalék városához, és ott harcolt a nachállal, al iszkei nachál. Mit jelent az iszkei nachál, hogy a folyónál, szó szerint azt mondta, hogy harcolt a folyónál, de elvonatkoztatva a szöveg egyszerű jelentésétől, ez azt jelenti, hogy a folyóra emlékezett, amikor harcolt. Mi ez a folyó, amikor emlékezett? Kicsit komplikált lesz most a kontextus, de ez arról szól, van egy törvény a Tórában, hogyha egy halottat találnak egy folyó partjánál két város között, akkor a két város bölcsék ki kell, hogy jöjjenek, és egy szertartás keretében meg kell, hogy mossák kezüket. És bizonyos szempontból arról szól ez a történet, hogy a felelősséget kell, hogy kicsit magukra vegyék, hogy itt valaki egy ártatlan ember meg lett ölve. Nem tudjuk ki a gyilkosa, akkor kicsit mi vagyunk a felelősek. És azt mondta, Amalék, nézd meg, egy ilyen embernél is van felelősség, akkor gyerekeknél, asszonyoknál, Amalék itt a asszonyoknál, gyerekeknél, hogy tehetném meg, hogy megölöm őket? És így okoskodott Isten utasításával szemben, és ezért volt szemtelen. És Mipiboset ugyanígy szemtelen volt, mint Saul unokája. Amar vidam a rabbi shosha, amar David nem bibayis, az átta vett szívot echlek, hogy szalai jatsz, bászkom, amar nach vam, nye rabam, nye chlákkal össze meg konuha. Ugyanakkor azt mondja a Talmud, hogy Dávid, amikor azt mondta, hogy jó, akkor a földet civával együtt fogjátok osztozkodni a földeden. Ugye az elején azt mondta a király, hogy elveszem Mipi Bosettől a földet, és odaadom civának. Amikor kiderült az érem másik oldala, azt mondja, jó, akkor legyen fele-fele. Akkor itt ezért Dávid ugyancsak kapott egy büntetést. Mi volt a Dávid büntetése? Dávid büntetése, hogyha ő azt mondta, hogy Mipi Bosett földjét osszák el, akkor ugyanúgy az ő királysága el lesz osztva. Ugye Salamon után feloszlik a királyság, és Juda királyságára és Izrael királyságára, Juda királyságában Dávid leszármazottai a királyok, de elvesztik Izrael királyságát, ahol a többi tisztörzs van. Akkor itt látjuk végig ebben a történetben, hogy bárki bármit csinál, a tettének megfelelő eljárásban részesül. És mindegy, hogy mind a kettő, azt mondja, hogy akkor én csinálok valamit, akkor azért csinálom, mert veled szemben, mert te megérdemled, az isteni ítélet szerint, de ez engem még nem mentesít attól, hogyha ez az én szempontomból helytelen volt, akkor én ezért én is kapjak egy büntetést. Amarim juda amarám, innen molé, le kibél David lassan, le nechlek a málkozó és David, le javdi iszra, le zara, le grün már cénu. Azt mondta ezzel kapcsolatban Rav Yehuda Ráv nevében, hogy nézd csak meg, ha Dávid nem hitte volna el civának a kezdetben a Mipi Bosetről hozott rossz híreket, lassan harát, pletykát, akkor az egész dolog nem fejlődött volna oda, hogy feloszlik Izrael két királyságra, a szentély elpusztul, és a zsidók diaszporába, számüzetésbe kerülnek. Magyarul hol kezdődött? Mi volt az első, a romlás első pontja? Akkor valaki elhiszi valakinek, elhisz valami pletykát. Ez egy fantasztikus tanítás. Azt mondja, hogy itt van egy slippery slope, amikor megnézzük, hogy mi az az első pont, amikor valami bomlásnak és romlásnak indul, és ez lehet egy egészen pici dolog. Az, hogy valaki pletykál valakiről, és én azt elhiszem. És ezért nagyon veszélyes a pletyka, és ezért kell ügyelni rá, hogy ne vegyünk részt a pletykálásban. Amár a Shmuel benek mennyi nem arab jönjösszön kala ime és laime hata ine ele töjjösszön nem áll, ele vava is, hanem már semmi ele kav, kele váv, dovi, vaviv. Most áttérünk Salamonra. Azt mondja a Talmud, bárki, aki azt mondja, hogy Salamon vétkezett, az hibázik, az téved. És nem már a hölle vava is salami ma sem, hogy írva van a királyok könyvében, hogy Dávid szíve teljes volt Istennel, kelle vav, dovi, vaviv, ugyanúgy, ahogy Dávid szíve. Klavav, avi, dovi, de loj, háve, mihte, námi, loj, mihte. Ahogy Dávid nem volt vétkes, ugyanúgy Salamon nem volt vétkes, sem hosszá hasonlítja Salamont. La má, ani, me kájén, vagy híle, ész, ziknos, lemi, nasef, hitősz, levavaj. De mégis az van írva, hogy amikor Salamon megöregedett, akkor a sok feleség, akit elvett, az elfordította szívét az örökkévalótól. Ugye, bálványokat és állított föl, és bálványoknak való oltárokat. Mégiscsak volt valami kis apró makula Salamon történetében. Azt mondja, a Talmud a hík, Rabbi Nassan, de Rabbi Nassan, Ramik szív, a híle ézik, és leim nassan, hitösz le, vavaj, vahak szív, le váv, David, avi, le váv, David, avi, hú, de le, háva, mi telej meg, te, akik a már híle ézik, és leim nassan, hitösz le, vavaj, le, lehez, áll, kell, 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 hogyan magyaráz ezt Rabbi Natán? Azt mondja, mivel írva van az egyik helyen, hogy Dávid szívét elfordították Istentől a feleségei, hogy rosszat tegyen Isten szemében. A másiken meg az van írva, hogy a szíve mindvégig Istennel volt, ahogy Dávidnak az apjának. Hogyan lehet ezt a két mondatot összeegyeztetni? Úgyhogy Salamon szíve ugyan elfordult Istentől, és fölmerült benne, hogy vétkezzen a feleségei javaslatára, vagy hatására, de végül ezt nem tette. Lászhozha rá, hogy rosszat tegyen, de nem tette meg a rosszat. Nagyon hasonló az előző nemzedékben a Dávid-féle magyarázathoz. A hakszív azi van, és nem jobban a lichma és sikéc maja. Tehát írva van királyok könyvében, hogy és akkor Salamon fölépített egy oltárt Moab bálványának. Szóval hogy lehet azt mondani, hogy nem vétkezett? Azt mondja, Talmud se bikés lívna is felé van. Akart építeni, de a végén nem épített. El, ami által az ívném, mi suám, mi beáklásem. Akkor ha ezt jelentheti egy mondat, hogy amikor azt mondja az írás, hogy valaki épített egy oltárt, az nem azt jelenti, hogy épített, hanem csak, hogy akart építeni, akkor terjesszük ezt ki. Akkor Jósuáról az van írva, sok nemzedékkel korábban, hogy Istennek épített egy oltárt, akkor ott is csak azt jelenti, hogy akart építeni, de nem azt, hogy építette? Eleme által az... ezt nem mondhatjuk, mert ha ezt mondanánk, akkor mindenütt lehetne így magyarázni, hogy azon ilyen épített, nem épített, csak akart építeni. Ela, kérdez Tánja. Ami jöjszi, ajmé. Lesz a bama iszeselápné, és a lájma semmi minden három más kérdezese, bana slaj meleg és szal, sikert szidainim, efsör bár assza, ve lajbi árom, jöjj safat, ve lajbi árom, ácsa baj és jabar, ányom, vele, kolodom, vagy iszeselápné, és szal, assza, és savat bi árom, vele, mégis és sajnál, de akhraini, má akhraini, de jasszú, lajasszú, ve talaba emli svách, áfri sajnim lajasszú, ve talaba emli gnáj. Miről van szó? Azt mondja a Talmud, hogy végül is itt van egy megerősítése annak, hogy az oltárok a Moab bálványának nem épültek meg, csak terve volt véve, de végül is nem épült meg. Honnan van erre megerősítés Josiahu történetében? Ugye Josiahu egy későbbi király, egy azon kevés királyok egyike, aki Isten útján jár, és az van írva róla, hogy vesz a bama iszaseap nényörös a láim, hogy azokat a bálvány oltárokat, amelyek Jeruzsálemben a hegytől jobbra találhatóak, amelyeket Salamon király, Izrael királya épített a szidoni bálványoknak, azokat is lebontotta Josiahu. Erre azt kérdezi a Talmud, lehetséges az, hogy ezeket az oltárokat a korábbi igaz királyok, Asza, Jehoshafat nem bontották le, és csak Josiahu volt az, aki lebontotta? Bár Lői Kalavai Dazzara Sevenci Szal Asza Jehoshafat viárom. Hát amikor azt tanuljuk egy másik helyen, hogy minden bálványjal kapcsolatos dolgot lebontott Asza és Jehoshafat, hanem Mákisri Sajnim Lachrajnim. Akkor hanem inkább itt miről van szó, hogy az elsőket az utolsókkal hozza párhuzamba. Hogy Salamon és Josiahu tettét párhuzamba hozza. Máhrajnim lajaszú talabahem lisvách. Áfrisajnim lajaszú talabahem lisvách. Kell mondani, hogy ugyanúgy, ahogy Salamonnak ugyanúgy, ahogy Jehoshafat nem csinált semmi rosszat, és ezért úgy lett tekintve, mint hogyha ő lett volna az, aki lebontotta volna azokat az oltárokat, amiket valójában az elődei bontottak le, ugyanígy Salamon csak gondolta, hogy fog építeni oltárokat, de nem építette ezeket az oltárokat, és ezért olyan, mint hogyha építette volna az oltárokat. Az, amit itt pozitívan értelmezek, azt ott negatívan, azt a logikát, amit itt pozitívan használok, Josiahuval kapcsolatban azt negatívan használom Salamonnal kapcsolatban, és ezért ez magyarázat arra, hogy tulajdonképpen úgy van hivatkozva, mintha megépült volna annak, hogy igazából nem épült meg, hanem csak tervezte, hogy megépüljön. Okay. De még mindig azt találjuk, hogy az van írva, hogy Salamon, vagy Jász Slajma harábeinál sem, Salamon rosszat tett Isten szemében, akkor mégiscsak vétkezett. Akkor mi volt a még? Valami kis vétke kellett, hogy legyen. Ela, mint nézs, ajánlom, Limhaisben, Nassavel, hogy Micha Málával, Kasszav, Kilő, Hata, igen, azt mondja Talmud, a feleségeit vissza kellett volna, hogy tartsa a vétektől, a bálványimádástól, és ezt nem tette, és ezért ez az ő vétke. Amar Judas Muan, Noyach Leda, és egy szádik se, Sámos Leda, vagy Acher, Váli Kasszavba, Jászar Rábeinál sem. Ezzel kapcsolatban azt mondta Rávi Judas Muan nevében, jobban szerette volna, jobban örült volna az az igaz ember, mármint Salamon, hogy egy disznó hajcsár legyen, mint hogy az legyen írva róla, hogy rosszat tett Isten szemében. Amár védelme, smolabes, sorsan, asszos, nem bász, párai, hniszolai, elef, minél zemmer, van rölaj, káhosszala, vagy az a plányis, káhosszala, vagy az a paris, vagy mihaba. Ennek egy kicsit a kibontása, hogy mi volt az, amikor Salamonnak azért szóvá kellett volna tenni, hogy na-na-na, azért nem kéne így ennyire a bálványimádásban elmerülni. Azt mondja Rav Júda, hogy amikor Salamon elvette Fáraó lányát feleségül, akkor Fáraó lánya 1000 féle hangszerest hozott, és nagy rendezvényt csaptak, és közben magyarázta neki, és mutatta neki a Fáraó lánya, nézd meg, Salamon, így kell ennek a bálványnak, így kell ezt a bálványt imádni, úgy kell amaszt a bálványt imádni, és Salamon ezt szó nélkül hagyta, és nem szólt semmit, és ez volt a bűne. Amár Júda, amire Smuel, és Sarsan, az, hogy Salamon, ez bász Fáraó, Jared, Gavriel, Nac, Kanebe, Jamba, Alabé, Szirtaj, Valav, Nivre, Krach, Gadasereim, nagyon szép a következő rész, azt mondja a Talmud, amikor Salamon vétkezett a bálványokkal, akkor Isten ezt látva már kezdte előkészíteni a rómaiak általi pusztítását Izraelnek, ami 500 évvel később lesz. Hogyan? Azt mondja a Talmud, amikor látta Isten, hogy vétkezik Salamon, akkor elküldte Gábriel angyalt, aki majd később el fogja pusztítani Izraelt, ő lesz az, aki Isten megbízottja, hogy végigvigye a pusztítást. Ugye tegnap tanultuk, ő volt az, aki az igazaknak a fejére rárajzolta a távbetűt. És mit csinált Gabriel? Oda ment a földközi tengerbe, leszúrt egy botot, és ez a boton elkezdte fölfogni a tengernek a szemetét, és ebből a botból lett Itália. Róma, ugye? Úgy néz ki Itália, mint egy bot a tenger közepén. Hogyan jött ez a bot? Azért, mert Gábriel leszúrta azt a botot. Nem, hogyan jött Itália? Gábriel leszúrta egy botot, és ebből lett Itália. És Itália lesz Róma, amelyik majd később el fogja pusztítani Izraelt. Bemász Nisztetana, Aysza Jöm, Sikmisz, Javonsan, Snéglész, Zahav, Echad, Bevész, Elve, Echad, Bedan, Nivna, Cif, Echad, Bezeo, Itália, Sel, Javon. Egy másik helyen egy hasonló tanulunk, csak nem Salamon kapcsán, hanem a bűnös Jeravám király kapcsán, aki két arany borjút is bevitt a szentélybe, és azon a napon egy móló épült a földközi tengeren, ami egyre-egyre nagyobb lett, és ez a móló végül is lett Itália, Róma, amelyik el fogja pusztítani Izraelt. Amarav Shmuel Barach Meini, amarav Jénesan, Kolaimeri a Siau Hatain, a teljes nem a Viász, Jasra Béna, sem vélek, hol Derek David Aviv, visszatérünk Jasjáó királyához, hogy ő sem vétkezett. Ha valaki azt mondja róla, hogy vétkes lett volna, akkor ez téved. Ahogy írva van Jasjáóról is, hogy Isten előtt járt, és jót tett Isten, egyenes volt Isten szemében, csak úgy, mint Dávid, az apja, ugye itt a nagyapja tulajdonképpen. Ellen ma, nem kell, mikor jön, lőjön, fanem, menekesen, sav, legaimér. Akkor viszont mit jelent az, amit később olvasunk, hogy Jasjáó megtért? És úgy hivatkozik rá az írás, hogy olyan megtérés, mint Jasjáó, az példátlan. Soha nem volt előtte sem utána egy olyan király, aki úgy tért volna meg, mint Jasjáó. Ha megtért, az azt jelenti, hogy eredendően vétkezett. Akkor hogy mondhatod, hogy nem volt vétkes? Erre azt mondja a Talmud, se domminben smojnács, majd ezt, hexilahem. Jasjáó 8 évesen lett király. És már 8 évesen elkezdett ítélkezni, ahogy a királyok szoktak. Amikor 18 éves lett, akkor rájött, hogy egy-két dolgot ez elrontott az ítélkezés közben. És mindenki, aki fölött ítéletet hozott, annak visszadta azt, amit az ítélet miatt elvesztettek. Sem a tömmel natalmi zev, naszan leze. Támod, lemmel, ha már édes, naszan nem is elő. Azt mondja, támod, hogy csinálta vissza? Ha köztünk volt egy vita, és az én káromra döntött, akkor elvette a másiktól, és odaadta nekem? Azt mondja, nem. Mindenkinek, tisztáltam, hogy mindenkinek a saját pénzéből fizetett kártérítést. És ez volt az a nagy megtérés, ami példátlan, ez nem azért, mert vétkezett, vagy bűnözött, hanem rájött, hogy hibázott a ítélethozatal közben. Upliga de ráv, de amar ráv, én lehogy gadolbál, csuba jöjjszöm, és sab, dőrő, echot, bedőrénu. Ráv ezzel nem ért egyet, mert ráv szerint, Jasjáó valóban a vétek fölött tett csuvát tért meg. Olyannyira, hogy azt mondja, hogy Jasjáó az miért megtérés nincs. A Jasjáóhoz való megtérés példátlan a történelemben. A mi esetünkben pedig van valaki más, aki a mi nemzedékünkben pedig van valaki más, akinek ugyancsak példátlan a mi nemzedékünkben a megtérése. Ummánum, ki az, akiről szó van, akinek példátlan a megtérése a mi nemzedékünkben, ahogy ezt Ráv mondta. Ába avuha de Ráv Jirmia bar Ába. Ába, aki apja volt Jirmia bar Ábanak. Amrila Aha ahua de Ába avuha de Ráv Jirmia bar Ába. Mások szerint a nagybátyáról van szó. Amár Ráv Jöjszef, hogy de Echod bed a Reynú, Ráv Jöjszef szerint még egy valaki volt, akinek a példátlan a megtérése. Ukva bár Nehemja Résgalusza, Ukva a Nehemja fia, aki a diaszpora vezetője volt, Hányi Nosson de Cucisza, ez nem más, mint Natán a Cucita. Az volt a Beca neve, hogy de Cucita. Ez mit jelent a de Cucita? Az kommentárok eltérnek, de legtöbb kommentár szerint ez szikrát jelent. Hogy szikrázott, olyan energia volt a megtérésében. Amire vészre hávai a színnebe pirka váva kammi namném, vechazai behelmedek a pasét jelöl kiblej, és a vészre fele kapcsolatban azt mondta, hogy egyszer álmomban láttam, hogy hogyan fogadták el az égben az ő megtérését. Oké, okay, ezzel be is fejeztük Hadranak be is fejeztük a Bame Baheima 5. fejezetét a Savát traktátusnak, amiben azért többnyire az állattartás, haszonállattartás rejtelmeiről volt szó, annak kapcsán, hogy mik azok a kiegészítők, pórázók, kötőfékek, vezetőszárak, nyergek és nyeregtakarók. Most mindent felsoroltam, amit megtanultam ebben a fejezetben az állattartásról. Nos, mik azok ezek a kiegészítők, amik alkalmasak, vagy megengedettek arra, hogy az állat ezekkel felvértezve kimenjen a szabadba a közterületre, és mik azok, amelyek nem, hiszen az állatnak is, az állatunknak is tartania kell a szombatot, neki is pihennie kell a 7. napon. De ennek kapcsán még sok minden másról is tanultunk, ugye így a fejezet végére, Rabbi Yochanan szomszédasszonyának tehenéről átkapcsolva egy rövid kis árukapcsolással a vezetők felelősségéről, a cádikok felelősségéről kezdtünk el beszélni, és így a fejezetünk végére ezeket a központi kérdéseket is megbeszéltük, hogy mi a helyzet Dáviddal, Salamonnal, Josiáúval, Éli fiaival, és mindazokkal, akiknek a történetei egy kicsit olyanok, mint hogyha a kelleténél erősebben vétkeztek volna. Köszönöm szépen mindenkinek, kívánok egy gyönyörű napot, és egy nagyon jó szombatot, Gud Chávez, találkozunk holnap este a szombat kimenetele után.